Pamilius Rádió mai vendége Pető Judit, a 20 évvel ezelőtti Pán-európai Piknik egyik szervezője. Köszöntöm a Pamilius Rádió stúdiójában.
Jó napot kívánok! Mondhatnám azt is, hogy áldás békesség.
20 esztendővel ezelőtt, 1989. augusztus 19-én rendezték meg a Pán-európai Pikniket Sopron mellett, Sopron pusztán. Ez a 20 esztendő viszonylag hosszú idő, pontosabban annyira hosszú idő, hogy ma már felnőtt egy olyan generáció, amelyik számára a Pán-európai Piknik nem élmény, hanem történelem. Talán ezért is érdemes most beszélgetnünk a Pán-európai Piknikről, hiszen mégiscsak ez egy élő történelem sokunk számára. Elsőként talán azt érdemes tisztázni, hogy debreceniek szervezték a soproni pikniket. Az ország egyik végéből a másikba. Ez talán kicsit furcsának tűnhet, de ha megértjük az előzményeket, akkor kiderül, hogy nem is olyan furcsa.
Az előzményekről talán annyit, hogy az előző év vége fele megalakult a Debreceni Fórumnak, a Magyar Demokrata Fórumnak a debreceni szervezete is. Ezt elsősorban a Kossuth Egyetemen tanuló, főleg irodalmárok szervezték, vagy alapították, de volt azért néhány nem ilyen személy is. Majd januárban újságban tették közzé, hogy be lehet lépni, aki szeretne. Természetesen akkor még mozgalom volt, és nem párt az MDF. Én is így kerültem be a Piac utca sarkán lévő Debrecen étterem helyiségében tartózkodtunk szombatonként. Én akkor egy nagyon súlyos gerincműtét után voltam még táppénzen, és révén, hogy oda közel laktam, nagy nehezen odáig el tudtam menni, és nagy nehezen végigültem ezeket a találkozókat. Tehát én csak így tudtam belekerülni a Magyar Demokrata Fórumba, és ez a kezdet, ez azt jelentette, hogy rögtön szembesültünk azzal, hogy Romániából mennyi menekült érkezik. Elsősorban a városba, hiszen itt legközelebb voltunk, mint nagyváros a határhoz, a román-magyar határhoz, azon kívül a Trianonnal, majd a bécsi döntéssel megszakított szerves kapcsolat ellenére mégiscsak mindenkinek ez volt a lelkébe és a fejébe, hogy Debrecen, idáig eljöttek, így sajnos már Hajdúszoboszlón és Debrecenben is menekültábort kellett működtetni, úgyhogy ezzel igen sokat foglalkoztunk, hogy valamilyen formában segíteni kellene nekik, de hát hamar beláttuk azt, hogy a határnak a megváltoztatása, a status quo-nak a megváltoztatása, ez számunkra lehetetlen. Azzal együtt, hogy mindenki érzékelte, nyilván azért is alakulhattak meg ezek az ellenzéki szervezetek, akkor már a Fidesz is működött, a hálózatok, ami később SZDSZ nevet vett föl. Már voltak kisgazda szervezkedések is, talán még más is, most hirtelen nem akarnám mindegyiket felsorolni, akkor alternatívok címszó alatt egy kalap alá vettek minket, amiket igen sértőnek találtunk. Én is írtam akkor egy cikket a Megindult úton című napilapba, talán erre is emlékeznek sokan, hogy egy igen kiváló újságja volt ez az akkori időszaknak. Tehát észrevettük, hogy a menekülteknek másképp nem tudunk segíteni, mint olyan módszerekkel, amik nem a nyilvánosság elé valók. Erről később lehet, hogy majd még ejtünk szót, de lényeg az, hogy ennél nagyobb segítő akciót nem tudtunk szervezni. És amikor májusban talán más újság is megírta, de az úton biztos, írta arról egy nagyon rövid hírben, hogy elkezdték a másik oldalon, tehát az osztrák-magyar határon a nagyon régen meglévő úgynevezett vasfüggönyt bontani, aminek azóta megtudtuk a hátterét, de akkor fogalmunk se volt róla. Posgai Imre mondta el a múltkor, pontosan a Mélius könyvtárban rendezett kiállításunkkal kapcsolatban. Volt neki előadása, és ott mondta el, hogy végső soron még olyan dolgok is voltak a háttérben, hogy olyan elavultá vált akkorára ez a rendszer, hogy fel kellett volna újítani, de erre nem volt pénz, mert a sors iróniája, hogy a béketáboron belül, értsd rajta KGST-t is, nem volt, aki gyártotta volna ezeket, tehát valutáért kellett volna a piszkos kapitalistáktól megvásárolni a megfelelő eszközöket, hát erre sem pénz, sem politikai akarat nyilvánvaló nem volt, és érződött a lazulás, azt hiszem a politikusok is érezték, mint ahogy hál' Istennek mi is éreztük, és akkor úgy döntöttek, hogy ezt elkezdik bontani. Na ez persze nem az egész határ, meg határzár felbontását jelentette, de már ugye az elaknásítás és ez az elsődleges zárórendszer, ez elkezdett felbomlani, és ezt tudván, és érezve tényleg, ahogy mondtam az előbb is, a lazulást, másféle gondolatok kezdtek bennünk munkálni. Akkor mondhatom ugye a március 15-i ünnepséget, hogy azok is már hogy zajlottak az országban. Szintén történelem, van, aki tudja, van, aki nem tudja. Itt Debrecenben is érdekes volt. Nem tudom, kinek mond valamit, például a Pepita Oroszlán nevű, a Hunyadi és Betlen utca sarkán lévő most Hélikerbolt mögötti részen volt egy kis presszó ez, ahol a vezetőnő szintén az MDF tagja lett, és onnan hoztuk az illegálisan nyomtatott újságokat, az én akkor 10 éves fiam is hozta, és osztogattuk, de ez még mind teljesen illegális volt, azzal együtt már lehetett osztani. Bizonyára 1 évvel, 2 évvel, 10 évvel ezelőtt hát abszolút lehetetlen lett volna ilyesmit csinálni, tehát azért felszabadultabbak voltak már az emberek, és jobban tudtunk ilyen dolgokban mozgolódni. Tehát lezajlott így március 15-e is, és igaz, hogy egyéni akcióként, tehát nem megbeszélt, előre megbeszélt ötletként, Szabó Lukács volt az, őt azt hiszem mindenki ismeri, mert később országgyűlési képviselőként is eléggé exponálta magát, de Debrecenben a reptér felszámolásával, orosz repülőtér felszámolásával kapcsolatban is, aki szintén ugye MDF tag volt, ő saját szakállára kezdett egy akcióba, mint máskor is, és Habsburg Ottót, aki, hát tudjuk, hogy a Habsburg ház akkori legidősebb tagja, ha azt akarom mondani, akkor a királyfi volt, és a Páneurópai Unió elnöke, illetve a Európa Parlament egyik képviselője, tehát igen nevezetes személyiség, de még nem járkált ő akkor Magyarországra, mert nem nagyon lehetett, és úgy látta jónak Szabó Lukács, hogy megkísérelje Debrecenbe elhívni, végül is itt detronizálták a Habsburgházat, és mutassuk a toleranciánkat, hogy mi úgy gondolkozunk, hogy már ezt is megengedhetjük magunknak, hogy mi hívjuk ide az országban elsőnek. Ez így is lett. Na most, mikor a meghívás megtörtént, akkor persze ennek elkezdődött az előkészítése és a szervezés ennek az idejövetelnek. Amikor az elnökségnek, az MDF elnökségének természetesen dönteni kellett bizonyos dolgokról. A legnehezebb része az volt éppen ennek, hogy ki legyen az a történész, aki felkészült ebből a korból, de ugyanakkor azért érzelmileg jobban tud azonosulni velünk ellenzékiekkel. Nehéz volt megtalálni ezt az embert, tulajdonképpen egy rangsort állítottunk föl a helyi történészek közül, hogy ki kivel beszél, és ha nemet mondott az illető, akkor jön a következő, akivel beszélünk, és így tovább. Na, ez Szabó Lukács aztán szépen keresztül húzta, és megkérte azt, akit ő gondolt, úgyhogy a Kossuth Egyetem díszudvarán, tehát nem az aulájában, hanem a díszudvarán, így zajlott le aztán a nagy találkozó, május végén, és utána volt egy hát ilyen közös vacsora, természetesen csak néhány MDF-es elnökségi taggal az Aranybikában, és másik nevezetes MDF tagunk Mészáros Ferenc, aki igen költői lélek volt, és így sokszor a fellegekben is járt egy kicsit, ott vetette föl, hogy kellene egy szalonna sütést csinálni az osztrák-magyar határon. De ő ezt akkor valóban csak egy szalonna sütésnek gondolta, nem zárkózott el Habsburgot, a jópofának találta az ötletet, igen ám, de ott volt Filip Mária nevű MDF tagunk, aki építészmérnök egyébként, és az állami építőipari vállalatnál dolgozott, tehát ő nem az irodalmár történész körökből volt, de hát a műveltsége lehetővé tette, hogy hasonló dolgokban részt vegyen, és ő kezdett el bizonyos kapcsolatokat építeni, felvenni, tovább ápolni, igen sok kötődése volt az ország több városához, építészmúltjából adódóan is, és ő vitte tovább ezt a gondolatot, úgyhogy nagyon rövid időn belül már olyan tárgyalásokat folytatott, amiknek a végeredményeképpen előállt már az elnevezéssel, hogy páneurópai piknik, és azzal az ötlettel, hogy ezt hogy kéne és hol kéne megcsinálni. Hozzá tartozik a történelmi hűséghez az is, hogy az osztrák-magyar határnál nem Sopront nézte ki először, vagy vette tervbe, jobban mondva, hanem Kőszeget. El is utazott Kőszegre, de egyszerűen ott nem volt olyan ellenzéki mozgolódás, hogy fel lehetett volna úgy venni a kapcsolatot, hogy a helyi szervezési kérdéseket valaki intézze. Tehát ez így nem bizonyult kellő biztonságos megoldásnak, és akkor vette föl a soproniakkal a kapcsolatot. Sopronban akkor már voltak ellenzéki szervezetek, MDF is volt, és ők rövid időn belül úgy érezték, hogy ehhez érdemes lenne csatlakozni ez az ötlethez, és a megvalósításhoz a helyszínt megkeresni, ez lett Sopron puszta. Aztán, ahogy az idő haladt előre, ott ellenzéki kerekasztal is jött létre, tehát nem csak MDF-esek vettek részt a helyiek közül. Én nem akarom súlyozni, mert már utólag teljesen lényegtelen, hogy melyik szervezetből voltak többen. Természetesen a csatlakozásuk azt jelentette, hogy ezt meg lehet valósítani, és attól kezdve az itteni munka több síkon folyt. Ez az dolog természetéből is adódott, a résztvevők, szervezők természetéből is adódott, tehát Fülöp Mária továbbra is a nagy léptékű és politikai jellegű szervezését végezte a dolognak. Ez abszolút értelemben jelentette az állásának a kockára tételét, hiszen aki még emlékszik azokra az időkre, nem csak azt tudhatja, hogy egy ilyen nagy állami vállalatnál nem nagyon tolongtak az ellenzékiek, nem mertek. Az egész 5000 fős volt talán akkor a Hajdú megyei állami építőipari vállalat. Az egész nagy cégnél összesen két MDF tag volt, Fülöp Mária és a szobatársnője Magos Márta. A másik, amire szintén lehet, hogy emlékeznek az emberek, hogy nem, hogy mobiltelefon nem létezett egyáltalán, de a központon keresztül kellett még városi vonalat is kérni, tehát hogyha egy másik épülettel vagy a saját anyjával akart valaki beszélni, akkor is a központon keresztül kellett volna vonalat kérni. Hát így védnököket felkérni, követségekkel beszélni, országos klubtanáccsal, stb. Ez lehetetlen volt, tehát trükköket kellett kitalálni. A trükközésnek az volt talán a lényege, nem titok, elmondhatom, Magos Márta egy visszaemlékezésében le is írta, és a New Yorkiak az idei ünnepségükre megjelentetett plakáton ebből természetesen angol nyelven hoztak is részleteket. Tehát az volt a trükk lényege, hogy meg volt beszélve, hogy mikor hívja föl Máriát, például az édesanyja a városból, és akkor utána, ha nem tette le a telefont, akkor meg lehetett menteni, nem minden esetben, de meg lehetett menteni a városi vonalat, és akkor lehetett beszélni, plusz lehetett lesni, hogy a szomszéd szobában lévő főnök, akinek volt városi vonala, mikor távozik úgy el, hogy biztonságosan 4-5 perc át lehet menni, és kockáztatva ismét sok mindent, arról a telefonról is megpróbálni beszélni a megfelelő illetékesekkel.